mennyiségi igét, a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 22. fejezetnek 23. és következő verseit, a 33. verset bezárulóját. Ugyanazon a napon szadduceusok is mentek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs föltámadás. És megkérdezték őt, Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt. És mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A föltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek felesége volt. Jézus így válaszolt nekik, tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Hallottak föltámadásáról pedig nem olvastátok épp, amit Isten mondott nektek. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt meghallotta, álmélkodott tanításán. Kedves testvéreim, ennek a mostani szolgálatomnak ezt a címet lehet adni. A gondolkodás dicsősége és szégyene. Ebből a történetből szépen kivilágzik a gondolkodás dicsősége is, meg a szégyene is. Nagyon dicsőséges, csodálatos emberi kiváltság az, hogy gondolkozhatunk, tudunk gondolkozni. A gondolkodásban benne van ez, hogy tudunk emlékezni, fölidézzük a régieket, visszagondolunk az elmúlt évtizedekre. Tudunk számolni, kiszámítani bizonyos dolgokat, előre tervezni, előre gondolni. Csodálatos világa, gondolkodás világa, emberi méltóságunknak egyik fénylő, nagyszerű kiváltsága, hogy nem úgy élünk, mint az állat, amely csak gyors benyomásokat kap, arra gyorsan reagál. Mi leülhetünk, becsukhatjuk a szemünket és gondolkozhatunk, és ez valami csodálatos dolog. Aki még ezt nem élte át, annak nagyon ajánlom, hogy fedezze föl az ember létnek ezt a csodálatos lehetőséget. Lehet utazni gondolkodásba a távoli kontinensekre. Olyan kevés adat kell, egy kis fantázia, gondolkodás, és így tovább. Na, nem akarom részletezni, fogadjuk el, hogy ma erről lesz szó. A gondolkodás dicsősége és a gondolkodás szégyene. Talán még annyit mégis, hogy körülbelül 4-500 évvel ezelőtt fedezte fel az ember igazán a gondolkodás dicsőségét. Hát addig is gondolkoztak az emberek, nagy filozófusok voltak már a görögök világában, de igazából a gondolkodásnak a nagyszerűségét, hogy úgy mondjam, öntudatosan és tömeges méretekben körülbelül 4-500 évvel ezelőtt fedezték fel. Ismerjük sokan ezt a híres mondást, cogito ergo sum, gondolkozom, tehát vagyok, ember létemet igazából ez teszi, hogy gondolkozom, és onnan kezdve elkezdett az emberiség tömeges arányokban gondolkozni, és ki jött ez a modern világ, és ennek van dicsősége, a gondolkodás dicsősége. Tehát mondom, hogy 400 évvel ezelőtt elkezdték a gondolkodás dicsőségét fölismerni, és most vagyunk a mi századunkban azon a fordulóponton, amikor a gondolkodás dicsősége mellett kezdik fölfedezni a gondolkodás csődjét vagy szégyenét is. Mert amennyire dicsőséges, hogy mi mindent tudunk elgondolni, igazából szégyenletes eredményekre is jutottunk. A gondolkodásunkkal, a tudományunkkal, a technikánkkal. Tehát egy ilyen furcsa kettősségben élünk, hogy egyfelől emberi méltóságunk, dicsőségünk, fénylő ajándéka a gondolkodás, de majd úgy elromlott, annyi baj van vele, hogy együtt kell beszélni a szégyenéről is. Na, ez ebben a történetben nagyon világosan benne van az én megítélésem szerint, és szeretném előhozni belőle. Ez a jelenet egy vita, ahol is igazából gondolatok csapnak össze. A szadduceusok jönnek Jézushoz, és hoznak egy gondolatot, Jézus ellen gondolatot, hoz föl az ő gondolatok ellenében. Tehát itt igazából gondolatok csapnak össze. Jönnek a szadduceusok, és azt mondják, hogy nincs föltámadás. Jézus azt mondja, hogy van feltámadás. Összecsapnak a gondolatok. Gondolatok csapnak össze. Nem bántják egymást, nem emelnek kés vagy baltát egymásra. Elegánsan, hogy úgy mondjam, a teológiai vitának az emelkedett légkörében egy kicsit a gondolkodásukat összemérik, és egyik azt állítja, hogy nincs, a másik azt állítja, hogy van. Hát honnan veszik? Aki azt mondja, hogy nincs föltámadás, az honnan jutott erre az eredményre? Ez egy gondolat, ez egy állítás, ez egy tétel. Honnan jutott ide, hogy nincs föltámadás? És a másik oldalon Jézus honnan jutott arra az eredményre, hogy de igenis van, ti tévedtek, mert van föltámadás. Honnan jutottak? Most tessék, az a döbbenetes, hogy legalábbis ez a történet arra hivatkozik, hogy mind a két távol a Bibliából jutott erre az eredményre. A szadduceusok is, hát persze nekik csak ószövetségük volt, de Jézusnak se volt más, csak ószövetsége. Tehát amikor azt mondom, hogy a Bibliából vették azt is, hogy nincs, meg azt is, hogy van, mind a kettő ugyanarra a szent könyvre hivatkozott. A szadduceusokról annyit tudni kell, hogy ők kicsit úgy összeszorították a Bibliát, és azt mondották, hogy igazából a Biblia a Mózes öt könyve. Többiek is tiszteletre méltó írások, tehát azért az igazi kijelentés az, amit Mózes kapott, és tényleg a mózesi kijelentésben nincs egy szó se. Arról, hogy örök élet, föltámadás, halál után van valami folytatás. Tehát a szadduceusok nyugodtan hivatkozhattak a Bibliára, és egy kicsit gúnyosan a gondolkodásuknak a rafinériájával, kicsit gúnyosan egy esetet prezentálnak Jézusnak, hogy na most ezt mondd meg. És akkor Mózes törvényét idézik, Mózes törvénye szerint, ha egy férfi meghal úgy, hogy nincs fiú gyermeke, aki vigye tovább a férfi családját, ez nagyon fontos volt, hogy minden család kihalás nélkül szaporodjék, nőjön. Tehát egy férfi meghal és nincs fiúgyermek, hát akkor a mózesi törvény szerint a férfinak az édes testvére elveszi az özvegyet, és gyermeket nem. És hogyha meghal a második is, akkor a következő testvér áll be, és akkor az akar fiút nemzeni, hogy a család, és ha sikerül és gyerek lesz, akkor az nem a harmadik vagy az ötödik férfié, hanem az első férfié, akinek a családját tovább kell vinni. Hát több nehézség volt, de kiki aztán a saját feleségétől a saját neve számára gyermeket nem szedett, ez külön lapra tartozik. Tehát itt egy ilyen rafinált problémát hoznak elő ezek a szadduceusok, akik tagadják a föltámadást. Azt mondják, hogy na most képzeld el, hogy hét férfinek volt az egy szegény asszony, aki újra meg újra özvegy lett, és hét férfi is, ő is meghal a végén, na most kié lesz? Meg akarják fogni Jézust. Gondolkozás. útján. Ugye látjuk itt a gondolkodás, szinte érezzük azt, hogy hol illeszkednek, hol feszülnek a gondolatok, hogy születik ez az egész. Tehát a gondolkodás dicsősége. Milyen nagyszerű dolog, hogy élünk, de úgy betekinthetünk szinte a túlnani világba, és ott is már számításokat végezhetünk, problémákat vethetünk föl. Hát nem nagyszerű dolog, gondolkozhatunk, és íme ilyen magasztos témák felett gondolkozhatunk, hogy örök élet, és üdvösség, és föltámadás. És mondom, ezek a szadduceusok, ezek a gondolkodásuknak minden rafinériáját, meg Mózes könyvének minden paragrafusát arra használták, hogy bizonyítsák azt, hogy nincs föltámadás. És Jézus ugyanabból a Bibliából előhozza azt, hogy de bizony van föltámadás, azt mondja, tévelyektek, nem ismeritek az írásokat, és akkor ő a maga módján másként hoz elő igazságot ugyanabból a Bibliából. Itt érdemes lenne megállni, és egy hosszú sort sírni az, hogy szegény Biblia. Szegény Biblia. Mi mindent ki lehet hozni a Bibliából? És mi mindent hoztak ki, és hoznak ki manapság is. Szegény Biblia. A gondolkozás dicsősége. Mindent ki tud hozni a Bibliából, meg az ellenkezőjét is. De mindenre van textus. És itt kezdődik a gondolkodás szégyene. Szegény Biblia, szegény mi atyánk, szegény Jézus, szegény Isten országa, szegény négy evangélium, szegény pálapostol. Mi mindent a nyakukba varnak, mi mindent úgy mondanak, hogy pálapostol megírta, Jézus megmondotta. És mondják homlok egyenes ellenkezőjét annak, ami Jézus szelleméből következnék. Mert közben esetleg tényleg rámutatnak egy betűre, és ezt a betűt hajkurázzák, erőltetik, erőszakolják. Szegény Biblia. A gondolkodás dicsősége az, hogy is a zsonglőrködés lehet csinálni a Bibliával, és a gondolkodás szégyene, hogy hogy meg lehet tagadni a Biblia szellemét a Biblia betűivel való zsonglőrködés közben. Ez már akkor kezdődött, ebben a jelenetben tanulni vagyunk ennek, és azóta ez töretlenül folyik, mind máig, és valószínűleg mind, ami Urunk visszajöveteléhez így lesz, hogy zseniálisan lehet visszaélni a betűkkel, kiforgatni, és bebizonyítani a Bibliában, hogy nincs föltámadás. Na hát testvéreim, idáig jutottunk, hogy a gondolkodásnak van valóban dicsősége, nagyszerű teljesítményekre képes, és van szégyene, mert a gondolkodás az igazságot elfedheti nagyszerű érvekkel. Azt mondottam, hogy a mi nemzedékünk, a mi századunk kezdi a gondolkodás szégyenét vagy csődjét kimutatni. Hála Istennek, hogy elérkeztünk ide, hogy a gondolkodás fegyvereivel mutatják ki a gondolkodás szégyenét. Nagyon egyszerű a dolog egyébként. Kiderült az ember alaposabb megvizsgálásából, kiderült a lélektani kutatásokból, hogy nem olyan egyszerű a dolog, hogy én ránézek valamire, körültapogatom, megvizsgálom, fölszeletelem, mikroszkóp alá teszem, és akkor tudom, akkor kigyűn az igazság. Mert én egy dolgot, egy objektív valóságot hasogatok, analizálok, és akkor jön az igazság. Eddig ilyen naív volt az ember, azt hitte, hogy milyen zseniális képesség, csak úgy szedem ki a tényekből az igazságot. A gondolkodás szégyene, amire most eszmélem, az, hogy hát én gondolkodom, és ez mindig benne van a dologban. Ez katasztrófásan eltorzítja a dolgot. A hiba az önkészülékében van. Amikor a Bibliából a legfantasztikusabb dolgot facsarják ki az emberek, akkor nem a Biblia hibás. A hiba nem a Bibliában van, az ön készülékében van, az ön gondolkozó készülékében, ahogyan kifacsarja a Bibliából. És hát térjünk ide vissza nagyon pontosan, nem véletlen, hogy a szadduceusok tagadták azt, hogy van feltámadás, Jézustól függetlenül a farizeusok, esszénusok viszont állították, hogy van föltámadás. Tehát Jézustól függetlenül egy vita volt a zsidók egyességen belül is. Na most mondom, nem véletlen. A szadduceusok miért mondották azt, hogy nincs föltámadás? Nem lehet kitalálni. Testvérem, ezt ma már minden, aki egy kicsit ért az emberhez, az tudja, hogy a gondolkodás nem az agyban születik elsősorban. Mélyebbről jön a diktálás, hogy hogyan kell gondolkozni. Mélyebbről, az ösztönvilágból, az érzelmek világából jön az, hogy így kell gondolkozni. Na hát, ebben az esetben teljesen egyértelmű a dolog. A szadduceusok egy bandát alkottak a nagy birtokosokkal, a gazdagokkal. A szadduceusok úgy éltek, gondolkoztak, hogy természetes volt az, hogy remélem nincs föltámadás, mert akkor nekünk jaj, ahogyan mi élünk. Nem a mózesi könyvből olvasták ők ki azt, hogy nincs föltámadás. Az életük diktált, hogy remélhetőleg nincs föltámadás. Mi lesz velünk akkor, ha van föltámadás, akik szipolyozzuk a szegényeket, akik hatalmaskodunk a buta csőcselék vagy tömegfelt, akiket megvetünk, miközben az adót tegyük belőlük, főpapok, nagybirtokosok. Ne legyen föltámadás, mert akkor nekünk jaj. Ez egyik oldal. Nem? Kezdjük érteni, nem a mózesi betűkből olvasták, hogy nincs föltámadás. A szívükből olvasták, amelyik félt a föltámadástól. Ne legyen föltámadás. Ez az érzés volt bennük, és ezt aztán egy zseniális gondolati művelettel teológiává finomították. Na de ugyanígy volt a farizeusoknál, meg az esszénusoknál is. Ezek úgy közel voltak egymáshoz. Az esszénusok egy még fanatikusabb szekta volt, mint a farizeusok a zsidó társadalomban akkor. A farizeusok meg az esszénusok azok azt mondották, hogy hát ez borzasztó, hogy itt egy csomó bűnös ember van, és nem kapja meg a büntetését a bűnének. És mi pedig itt böjtölünk, és imádkozunk, és közben szegények leszünk, és hatalmaskodnak rajtunk a gonosz gazdagok. Hát itt nincs igazság a földön. Hát legyen föltámadás, hát reméljük, hogy lesz föltámadás, ahol majd megkapja mindegyik a magáét. A farizeusok teológiája sem volt olyan hófehér. Ott is ez az érzés volt, hogy hát én itt böjtök, nem kapom meg a jutalmát. Hát remélem, hogy van föltámadás. És remélem, hogy majd ott megkapom. És az ellenségem nem kapta meg a büntetését. Remélem, majd megkapja. Tehát legyen föltámadás. Hát nem különös dolga, a gondolkodás dicsősége és szégyene. A mögöttesből jött mind a kettő. Az egyiknél a mögöttesből jött az, hogy remélem nincs föltámadás, de ugyanúgy a másiknál is. A mögöttesből, hogy remélem van föltámadás. Hát ez a gondolkodás, testvérek. Erre képes a gondolkodás. És itt kezdődik a bölcsesség, amikor az ember a saját gondolkodása fölött elkezd gondolkodni. Hogy én miért gondolkozom így? Miért gondolkozom, hogy nincs Isten? Remélem nincs Isten, mert akkor nekem rossz, ha van Isten. Vagy remélem van Isten, és majd kifizet engem azokért a lemaradásokért, hogy lemaradtam itt a földi életben. A gondolkodásunk felett el kell kezdeni gondolkozni. Vagy valami többet, mint gondolkozni. Nagyon tanulságos az, ahogy Jézus válaszol, azt mondja, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Jézus ráteszi az ujját a gondolkodásnak a sebes pontjára, tűnik arra, hogy a gondolkodás árva gondolkodás, egy önkörben való kerengés, mert nélkülözi az isteni világosságot. Nem ismeritek igazából az írásokat, betűkön rágcsáltok, rágódtok. Nem ismeritek az írások szellemét. Nem ismeritek Isten hatalmát. Az Isten is egy tárgynak veszitek. Egy tárgy, akit elemzünk, akiről megállapításokat teszünk. nem hajoltatok meg az Isten hatalma alatt, nem éreztétek az Isten hatalmát. A valóságot nem ismeritek, a saját körötökön belül kerentek, és ezt nevezitek gondolkodásnak, meg teológiának. Ez a baj, hogy nincs közötök Istenhez. A gondolkodástok árva gondolkodás, és ez igazából inkább ezt a szót érdemel, hogy fantáziálás. A saját belső világotokat kivetítitek, és álmokat álmodoztok. A gazdag álmodozza, hogy nem lesz ítéletem, a szegény álmodozza, majd megkapom a jutalmat. Fantáziáltok, nélkülözitek a valóságot. Azt mondja Pál apostol, akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Akiknek a gondolkodásába belebeszél az Isten szelleme, belehat, az közelíti meg az igazságot. Ezen elmélkedtem, ránéztem az én bolond órámra, van egy bolond órám, nagyon becsületes óra volt, vagy 15-20 évig éven át, kaptam ajándékba egyszer nagyon régen, hiszen még 56-ban vagy mikor 60 körül kaptam ajándék, ilyen elektromos óra, be kell egy kis batériát tenni, és akkor az viszi, hajtja. Eddig hajtott, aztán most nem régen megbolondult. Megáll, aztán egyszerűen megindul. Megint megáll. Nyomkodom az elemet. Aztán egy nap másfél órát előre szalad, aztán legkésik. Teljesen kiszámítatva jár, de nem is nézek rá, mert nem mutatja az időt. Egy óra, amelyik függetlenítette magát az időtől. Ez nagyon érdekes jelenség. Önálló életet él, egy forró körbe mutatója, csak éppen nincs összhangva a tényleges idővel. Tényleg nagyon érdekes. Külön érdekes a tanulmány, hogy csinálja ezt, de tényleg bolondóra. Mondja is a magyar mondás, hogy üt, mint a bolondóra. Hát ez pedig mozog, mint a bolonda, teljesen függetlenítette magát az időtől. Jár. Na most nagyon sok embernek a gondolkodása ilyen testére, mint a bolondóra. Gondolkodik, csak teljesen függetlenítette magát az igazságtól. Nem ismerünk ilyen embereket? Ez döbbenetes az, hogy igaz, majd, hogy nem zseniálisan pörögnek a gondolataik, csak az igazságtól eltávolodtak, és az igazság az szép csöndesen megy, ők meg mind a bolondóra úgy gondolkoznak. Mit lehet itt tenni? Hát esetleg egy kicsit először is elgondolkozni, hogy jaj, Isten, nem én rólam van itt szó? Azért, mert 50-60-70 esztendőt értem, az garancia arra, hogy nem bolondóra az én gondolkodásom? Ez kellene igazán lehetővé tenni Istennek, hogy egy kérdőjelet tegyen az én egész gondolkodásom mögé. És aztán elkezdeni gyógyulni, elkezdeni hozzá igazodni a valósághoz, és nem egyszerűen csak ez a tapintható valósághoz, hanem az isteni valósághoz. Hozzáigazodni, szinkronba kerülni vele, együtt rezdülni az Isten gondolatával. Óriási út ez, és kevesen járják végig ezt az utat. Hogyan is csináljuk? Hát megint csak ezt a kettőt mondom, aztán mondja el a többit Isten lelke, mert mondja ő, hogyha igazán szomjas keres valakit. Megint idézem azt a mondatot, ami a Mátraházi lelkész konferencián hangzott el, és azóta is mozog bennem. Ez a gondom, azt hiszem vasárnap is idéztem. Az ember legnagyobb lehetősége. Mi az ember legnagyobb lehetősége? Ez volt a felett. Az ember legnagyobb lehetősége a másik ember, aki a közelében van. Az ember legnagyobb lehetősége a másik ember. Na most ezt vonatkoztassuk el, és a gondolkodás. A gondolkodás korrigálásának hol van a legnagyobb lehetősége? Hát ott a másik emberben. Egy emberben, aki szeret engem, aki szereti az igazságot. A legnagyobb lehetőség a gondolkodásom gyógyulására a másik ember. Ha van bennem alázat, van bennem igazán igazság szomjúság, És ha van egy emberem, aki szeret annyira, hogy az ostobaságaimat nevén nevezik, és közelibe van Istennek, úgyhogy érti az igazságot, egy óriási ajándék a másik ember. A legnagyobb lehetőség az emberért, legnagyobb lehetősége a másik ember, egy olyan másik ember. Ez egyik mellett, a másik fel pedig, amit már idéztem is, akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai, akik tudatosan kiszolgáltatják magukat önmaguk ellenére Istennek, a gondolataikat is. Az én emberi gondolatom, 20. századi ócska, materialista gondolkodás, azt hiszem, hogy amit tapogatok, az van, amit nem tudok tapogatni, az nincs. Akárhogy küszködöm ellene, ilyen ócska, 20. századi ember vagyok, én is. De azt mondom, hogy Istenem, odaadom neked a gondolkodásot, mert nem ér semmit el a gondolkodás. Rabja vagyok ennek a századnak én is, mint annyi 100 millió ember. Szabadíts ki ebből a rabságból. Akiket Isten szelleme vezére, akik odaadják a gondolkodásukat Istennek. Így, ahogy Jézus azt mondja, hogy hát nem ismeritek az írásokat. És akkor előhoz egy ilyen pofon egyszerű dolgot, na most hát így mondom, hogy hát nem olvastátok, hogy az Isten Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Hát ezek réges-rég meghaltak. Meghaltak. Nincsenek. Tehogy is, hát az Isten nem a pórnak, a csontoknak az Istene. Hát az Isten az élőknek az Istene. Hát Ábrahám él, és Izsák él, és Jákob él. Hát nem olvastátok az írást? Ugyanabból a Bibliából Jézus ilyen egyszer elhozzá, hát nem ismertek az Istent, hogy az élőknek az Istene, és élnek ezek, mind élnek. Na hát este itt van a második korrekciós lehetőség, tehát az egyik, a másik ember, ez korrigálhatja a gondolkodásomat, és az Isten szelleme korrigálhatja. De mindjárt nem az a dogmatikai rendszer, amit én felállítottam, vagy a szomszédom, vagy a harmadik felekezet felállított, nem, hanem Isten szelleme, az Istennek ez a meleg, leleplező, fölemelő, megtisztogató szelleme, aki Jézus Krisztusban volt. Még utoljára azt hadd mondjam el, hogy ugyanez a történet megvan a Márknál is, megvan Lukácsnál is, majdnem szó szerint azonosan ez a disputa a szadduceusokkal. A Lukács féle változatban van egy kifejezés, azzal fejezem be, egy kifejezés, amelyikben szerintem benne van a kulcsa az egész ügynek. Jézus így válaszolt nekik, miután ugyanezt a kérdést föltették neki. Ennek a világnak a fiai nősülnek és férjhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek arra, hogy részesei legyenek a jövendő világnak és a halálból való föltámadásnak, azok ott nem nősülnek majd és férjhez sem mennek, sőt azok meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiai lesznek, mivel a feltámadás fiai. Ez a két szó, feltámadás fiai, gyönyörű kifejezés. Ezek nem halhatnak meg, mert a feltámadás fiai. Mert már feltámadtak. És tényleg az első keresztjének abban az örömben, hogy mi már föltámadtunk. Az igazi, a nagy föltámadás megtörtént. Amikor a kárhozathoz, üdvösségbe mentünk, a szellemi halálból, a szellemi életbe átmentünk. Az volt az igazi föltámadás. Az, ami majd azután lesz, a kivetközünk ebből a hústestből, aztán átalakulunk, az már nem az igazi. Az igazi föltámadás mögöttünk van. Föltámadás fiai vagyunk. És itt van az igazság testvére, hogy aki a föltámadás fia, aki már átélt bensejébe valami föltámadást, annál el van intézve a kérdés, nem vitatkozik meg, nem is próbálja meggyőzni a másikat. De úgyse lehet, ami az is nem lesz valami módon a föltámadás fia. Beszélgettem valakivel, azt mondja, nincs az életnek semmiféle értelme. És csak úgy mellesleg megijesztődik, és hát persze, akkor se hiszek, hogy van a halál után valami. És ezek összetartoznak szorosan. ha valaki az egész életet értelmetlennek lát, tehát világos, hogy a föltámadásban nem fog hinni. Mert az egész egy nagy értelmetlen semmi, és akkor világos, hogy a halál után jön a teljes semmi. Tehát összefüggenek, viszont aki a föltámadás fia, az csendesen meghallgatja és megérti a másikat. Tehát persze, hát te számodra nincs odaáti föltámadás, mert itt még nem támadtál föl. Nem vagy a föltámadás fia. És hát ez a csodák csodája, hogy itt át lehet élni a föltámadást. Átmentünk a halálból az életbe, azt mondja János apostol a levelébe. Átmentünk a halálból az életbe. Na tehát testvéreim, a gondolkodásnak van csődje és van dicsősége, amikor Isten szelleme megérinti a gondolkodásunkat, amikor isteni valóságból merítünk, akkor a gondolkodás dicsősége ragyog föl. Amikor elhagy minket az Isten és a saját kis zárt körünkben kerengünk, akkor jön a gondolkodásnak a csőzje. És ne is csodálkozzunk, hogy emberek ebben vannak, hát persze, amíg nem lesznek ők is a föltámadás fiai, addig persze így gondolkoznak. És nem vitázni kell velük, hogy ne így gondolkozzanak, hanem vagy megtalálni az utat, hogy hogy lehetnének ők is a föltámadás fiai. Hajtsuk meg a fejünket,